Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Szerelmes könyv, vallja a szerző. A 60-as években két kamasz szerelme a kor elkölcse okán beteljesületlen maradt. Majd az érettségi után, mondta a lány, és közben eltelt 40 év. Ebből is látszik, hogy semmi sem reménytelen, mert ami be akar teljesedni, az be is teljesedik. Az író egy nyilatkozatából idézek. Az öregség szinte minden jót elvesz az embertől, de egyetlen jót megad. Vissza tudsz nézni, szembenézni önmagaddal. Ez is valami, hát nem? A Szkolár kiadó adta ki Temesi Ferenc 49/49 című regényét. A szerzővel, Temesi Ferenccel beszélgetünk. Hány százalékban fikció, és hány százalékban szól Temesi Ferencről ez a könyv?
Ó, ha én ezt meg tudnám mondani, de nem tudom pontosan, nem tudom, hogy hány százalék. Azért a nagyobb része az teljes mértékben kitaláció, de hát hogy ne volna ennek nagyon is mély és igazi alapja, olyan szerelem, ami két felvonásban adatik meg a két főhősnek, Ilonának és Márknak, csak közben van 50 év szünet. Kicsit hosszú a szünet a két felvonás között.
Igen. Azt nyilatkozta, hogy ez egy szerelmes könyv, és a kamaszkoruk érzéseit akarják feléleszteni a 40 évvel később a szereplők. Levelezésük, ami a Skype-on történik, mintha önmagukba akartak volna szerelembe esni, újra akarták élni a fiatalságukat.
Ebben biztosan van, hogy egy nagyon erős retro feeling, ami hát a félbeszakadt kamaszkori szerelmük 1966 és 68 között, ami véget ért, eléggé gyorsan és végzetesen. Ilyen félbe maradt dolog, az úgy ott van a lelke mélyén, de hát már réges-rég nem tudnak egymásról semmit, tehát 4 évtizedig se kép, se hang. Nem tudnak egymásról semmit, mert a lány az elment Norvégiába. Nem tudnak egymásról semmit. A 60-as évek ezt azért is írtam, hát egyrészt ugye az ember nagyon szeret arról írni, amikor ő még fiatal volt. Ez egy, hogy mondjam, egyéni szociális probléma egyik vonal. Azért írtam ezt a szálat úgy, mint egy történelmi regényt, hogy a maiak is megértessék. Hát a mai tiniknek, ha olvasnak, akkor ebből megtudhatják, hogy milyen volt tininek lenni a 60-as években, milyen volt akkor szerelmesnek lenni, milyen volt abban az időben élni és szeretni egy Orlód nevű nagy kisvárosban. Ennek a fontossága az akkor derült ki, amikor már újra a régi barátnő, a régi tulajdonképpen szerelmi kabalájuk volt már első.
Osztálytársak, igen.
Is, az megkeresi Márkot, és elmondja, hogy Ilona elvesztette a férjét egy hegymászás alkalmával, lezuhant, és hát már özvegy ő is, miként Márk is özvegynek tartja magát már 23 éves kora óta.
Miközben elvált, valójában.
Miközben elvált, gyerekei igen. Voltak, mind a kettőjüknek vannak gyerekei. Család, minden. És akkor jön ez a... Már nem is várt, és nem is remélt.
Újra egymásra találás.
Gyerekkori szerelem, ami föltámad, és talán erősebb, mint a Tintini korbeli szerelem, sokkal mélyebb, sokkal őszintébb, egyenesebb. Már tudják, hogy mi az idő értéke, és tudják, hogy mi az érzelemnek az értéke, mert már majdnem mindent megtanultak ebbe az életbe, hát 60 fölött vannak, és hát a másik szálon meg azt szerettem volna bemutatni, hogy a 2010-es években milyen egy úgymond szépkorú szerelem, durvábban nyugger, amúr, igenis, hogy van 60 év fölött szerelem, szex, összeveszés, kibékülés, minden van, amiről a fiatalok azt hiszik, hogy már a nyugdíjasok azok nem számítanak, már nem történik velük semmi, de hogy nem történik. Ugyanúgy történik, mint amikor fiatalok voltak.
Ez a 2x49 rész, ami igen, szerkezetileg így van bontva. 49 római számmal és 49 arab számmal.
Igen.
Ennek más és más a tartalma.
A római számok azok a 20. századi fejezetek, a arab számmal jelöltek a 21. századi
Értem.
És van még egy lezáró fejezet, hogy ne 98 legyen, hanem 99, és még megírtam a 99-et is, a lett igazán lezáró.
Van egy karakter, a szerkesztőnő karaktere, aki az írónak fontos, és aztán a kapcsolatban is valamiért fontos szerepe lesz.
Igen, mert hát fiatalkorban egy iskolába jártak, barátkoztak a Ilonával, Torlódon. Márknak meg élete legnagyobb részében ez a lánya a szerkesztője.
Van ilyen a valóságban is?
Sajnos igen, meghalt a szerkesztőnőm. Ahogy az ember korosodik, egyre inkább fölmerül ez a vagy temetsz, vagy temetnek című egészen egyszerű, de nagyon durva dolog, és nem lehet belenyugodni, nem lehet elfogadni, nem lehet megszokni, hogy állandóan temetőbe jár az ember. De hát ez egy akkora olyan társa volt már gimnáziumtól fogva, amikor persze még azt se tudták, hogy szerkesztőnőt azt eszik-e vagy iszák, hanem barátok voltak, és aztán Budapesten újra összejöttek, és akkor már az irodalom. Portnár ő szerkesztette, Székely S. Magdolnának hívták. Nyilván a Székely Magdolnától, a Körtönhőtől az S-szel különböztette meg magát, hogy szegedi. Magvető kiadó szerkesztője volt.
Mondta, hogy az S betű, a Szeged így különböztette meg magát. Porlódi kötődés, ha már itt Szegednél tartunk, mennyire erős manapság önben?
Én bennem, aki már 45 vagy nem tudom hány éve élek Pesten, belakván az egész várost, én még mindig 45 év vagy nem tudom mennyi után is egy Pesten élő szegedi írónak tartom magam. Úgyhogy nekem az, hogy most ebben a regényben visszatértem a Porlódra, ami a Porban jelent meg és teremtődött meg a város, ez nem véletlen, egyáltalán nem véletlen.
Nagyon erős ez, ha jól értem.
Erős
akkor.
Ez a kötés, igen. Igen, és én eléggé hűséges szívű vagyok, hogy mondjam, a városhoz is, persze nem csak emberekhez.
1967-ben, amikor Márk Ránkival az egykori iskola zenekarba került, szenzáció számba ment, ha Kottához jutottak. Különösen szöveges Kottához. Márk hajnalokig az Art Deco stílusú kis világvevő hangszóróját takaró szövethez nyomta a fülét. Előrehajolva ült, előtte papír, kezében toll. A Luxi este kezdte nyomni a legújabb számokat. Csak félig, negyedig játszották le a dalokat. És jöttek a reklámok. Levi's! Levi's, what the hell? Levi's. Egy évig tartott, míg rájött, hogy Levi's Farmert reklámoznak, amilyet akkor csak a nyugati rokonoktól lehetett ikka csomagban kapni. De Márkéknak egyetlen rokonuk élt Amerikában, aki cigány volt, de Hortista őrmester korában Goebbels doktornál fagyott be az agya. A zenekar, amelynek sokáig nem volt neve, a Lilium utcai egyetemi klubban játszott, talán mert a zenekar vezetői mindketten már egyetemisták voltak, és sosem tartoztak a hírhedt figurák közé. Az egyetemi kisbizottság egyik eleven észjárású embere, akiből sokkal több kellett volna, de nem volt, Gyula volt a klubvezető. Emeletes szürke épületben, a banda a földszinti teremben gyakorolt és játszott. Volt-e színpad? Volt, mert onnan szólt rá Márkra a zenekar vezető. A zenekar nem táncol, mondta inkább okítóan, mint lebaltázó stílusban. Vagyis, hogy az énekes helye a színpadon van, akkor is, ha éppen nem énekel, és főleg zenész nem táncol a publikummal. Mi számokat éneklünk. Az igazi énekesek hangokat szólaltatnak meg, mint egy hangszeren, tanította Turcsa Márkot még régen. A legszebb hangszer a torkodban van. Gyerekkorában mindenki énekes. Aztán kimegy belőlünk a dal, és nem az iskolai kötelezők miatt. A dal apátlan, anyátlan árva, és te leszel mind a két szülője, ha kiénekled. Az énekes is magányos, különben hogy tudná meghódítani a közönséget? Ismernie kell a fájdalmat, hogy a szomorú dalok is az övéi legyenek. A dal a végtelen és a pillanat találkozása. Nem tehet a dalosról.
Megírta ezt a könyvet, és ön mögött van egy élettapasztalat. Mit gondol arról, hogy az élettapasztalat az segíti egy kapcsolatnak újra fogalmazását, vagy pedig egy életre behozhatatlan hátrány?
Nem behozhatatlan hátrány, de rendkívül módon megnehezíti a tapasztalat. Egyiket 40 évig Norvégiában élik az alapvető tapasztalatok, és norvéggá válik a nő. A másik meg itthon marad, a fiú, már akkor férfi, és ez bizony rejtve már a kezdete kezdetén, az újrakezdéskor, ez benne van a... És akkor úgy mondanák, hogy az állásban benne van a fonalas vesztés, nem lesz ennek jó vége. Tehát többet nem szeretnék erre mondani, mert ez egy regény.
Két mozzanat nagyon erőteljesen jelen van. Az egyik a barátok, akik elmentek, a másik Igen. pedig a kornak a jellemzéseként a zene, a könnyű Igen. zene.
Az, hogy a barátaim nagy része már lent van, a java lent van, mint a krumplinak, hát ezt nem lehet elfogadni, és ezért néhány barátomat megpróbáltam egész fejezettel, akár most Baka Pistára gondolok, vagy Eszterházi Péterre, vagy másokra. A lány elkezd érdeklődni ez iránt, és akkor rájön, hogy egy tulajdonképpen azt mondja a férfinak, hogy én egy temetővel járok, hát te neked minden barátod meghalt, nem jó veled barátkozni. Mondja a hős, hogy hát talán azért, mert idősebbekkel barátkoztam, de ha nem, idősebbek is meghaltak, és egyre inkább így van. Ami a zenét illeti, hát persze, a mi generációnak alapvetően a beat zene volt az összetartója, de hát ugyanígy a táncház és az egyetemi színpadok is, ezek mind formák voltak a hatalom kijátszására, és össze is függtek, és egymást támogatták is abban az időben, tehát de persze a legnépszerűbb mégiscsak az a zene. Tehát amikor 64-ben befordult a sarkon a beat zene, a Márk már ott áll egy mikrofon előtt, és akkoriban ugye minden sarkon három beat zenekar volt, és aztán énekel, de sose engedi, hogy a lány meghallgassa, nem is engedi oda, nem is akarja, hogy lássa, vagy hallja, hogy mit csinál, mert hát a lány az Bartókba szerelmes, és úgy érzi, meg mondják is neki a tapasztaltabb társai, hogy egy zenésznek, pláne egy énekesnek, egy zenekarban, a szóló énekesnek magányosnak kell látszani a közönség szemében. Hát ez annyira hát így van, hogy még a Beatles se tudta ezt megúszni, tehát amikor már nagyon befutottak, akkor közölték, hogy John Lennon az nős és gyereke van. Ezt akkor még ők sem merték bevállalni. Ez valóban így van, hogy magányosnak kell látszanod, de nem csak látszanod, annak is kell lenned, mert különben nem tud elénekelni azokat a dalokat, amik erről szólnak. A szomorú szerelemről és egyebekről. Hát így ez aztán soha nem hallotta a lánya fiút. Ez a könyvem, azt mondják, én mondom, azt mondják, hogy ez a legnőibb könyved, amit eddig írtál. Én ennek egyébként örülök. Tehát nem tudom, minek szánták, de kifejezetten örülök. Tulajdonképpen mindannyian a nőknek írunk. Ezt, aki nem tudja, az majd rájön. Amit szeretnék, hogy ebből film legyen. Dolgozunk rajta, záróra után. Ez most a munka címe, de az is, lehet, hogy ez is marad. András Ferenc Kossuth-díjas rendezővel, aki a nagy generáció, a dökkesei, hogy két filmet mondjak, de hát rengeteg nagy film alkotója, ővele írjuk meg a forgatókönyvet. Ennek a treatmentje, két már megírtam. Treatment az a utolsó állapota a filmnek a forgatókönyv előtt, amit ketten fogunk írni András Ferenccel.
Temesi Ferenccel beszélgettünk 49/49 című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. A műsor végén megköszönöm a figyelmét, és még néhány percre a türelmét kérem. A civil rádió nem ritkán küzd anyagi problémával, hiszen támogatásból finanszírozzuk a működés költségeit. Most ismét hallgatóinkhoz fordulunk, mert a műsor sugárzásához elengedhetetlen keverőpult matuzsálemi korba érkezett. Az újkorában is már használtan vásárolt darab a végét járja. A sugárzás biztonsága érdekében elengedhetetlen a beruházás, amelyet saját erőből nem tudunk megoldani. Szükségünk van az ön anyagi támogatására. Ehhez közösségi adománygyűjtő kampányt indítottunk, amelyhez a rádió weboldalán vagy Facebook oldalán keresztül lehet támogatást adni. Minden segítséget köszönünk, köszönök. Hajósor a szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.